Jól beszélni Istenről. Egy írástudó is hallgatta a vitát. Amikor látta, milyen találóan megfelelt Jézus nekik, megkérdezte tőle, melyik az első a parancsok közül. Jézus így válaszolt, ez az első, halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr, szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második így szól, szeresd fele barátodat, mint saját magadat. Ezeknél nincs nagyobb parancs. Az írástudó helyeselte. Valóban jól mondtad, mester, hogy ő az egyetlen Isten, és rajta kívül nincs más. Jézus jól felelt, dicséretet kap, mert jól beszélt Istenről és emberről. Talán különösen ható jelenet, de ne feledjük, hogy az őt kérdező írástudó nagyra tartotta ugyan a tudományát, mégis elismeri ennek a vidéki ácslegénynek a válaszát. Messze van ugyan Jézus személyének teljes fölismerésétől, de közel Isten országához, ahogyan Jézus mondja neki. Mindig azt az utat kell meglépnünk, amely előttünk áll, és világossá lesz a következő lépés is, Pál apostol erről így ír az efezusiaknak. Éljetek úgy, mint a világosság fiai. A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség. Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében. Ne legyen részetek a sötétség meddő tetteiben, inkább ítéljétek el őket. Amit ugyanis titokban tesznek, azt még kimondani is szégyen. Mindarra, amit elítéltek, fény derül, és ami így világossá válik, fényforrás lesz. Ezért mondják, ébredj, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus rád ragyog. Gondosan ügyeljetek tehát arra, hogyan éltek, ne balgán, hanem bölcsen. Gyakran, amikor az élet egészen nyilvánvaló változások elé állít minket, világosban vagy sötétben, ebben a pillanatban, az első igazi nagy meglepetés az, hogy felfedezzük, hogy nem vagyunk egyedül, hanem együtt vagyunk másokkal. Ha azonban figyelmesen megfigyeljük társadalmunkat és azt, ahogyan a traumákkal foglalkozunk, rájövünk, hogy a legnagyobb erőfeszítésünk az, hogy elfogadjuk ezt a fajta tudatosságot. Megmerevedni a törékenység megtapasztalásával, a fájdalom megtapasztalásával szemben is kirekeszteni másokat, bezárkózni önmagunkba, természetesebb számunkra, mert nem tudjuk elviselni azt a gondolatot, hogy valaki letaszított minket önmagunk értékeléséből, énünk, egónk uralmából és diktatúrájából, amelyet abszolút magunkénak fogtunk föl. Érdekes megfigyelni, hogy az a tudat, hogy én értelmes gondolkodó lény vagyok, nem érvelésből, elméleti megfontolásból, hanem mindenek előtt megrendítő, felkavaró eseményekből indul ki. Amikor megtapasztalunk valamit, ami megtöri a normális életünket, amitől például összeütközünk a határunkkal, a halandóságunkkal, vagy ami arra késztet, hogy megérintsük, és ami gyengeségünk, törékenységünk. Abban a pillanatban megértjük, hogy nem szabad egyedül lenni, mert másokra van szükségünk, nem csak azért, mert segítségre szorulunk, hanem paradox módon azért is, mert segítenünk kell másokon. A legnehezebb dolog nem annyira segíteni, hanem hagyni, hogy segítsenek nekünk, rajtunk. Valójában mindig jobban szeretünk elsőként segíteni, érezni, hogy a segítség főszereplői vagyunk másokhoz képest, mert így azt gondoljuk, hogy a másik gyarlósága felett is uralkodni tudunk, magunkat is megmentjük. Amit önerőből nem teszünk, képesek megcsinálni, azt mindig harmadik félen keresztül tesszük meg. Valamire nem vagyunk, nem leszünk képesek, akkor persze kell, hogy más is segítsen. Nekünk nehezebb a segítség elfogadása, vagyis annak elfogadása, hogy valaki megmenthet még minket is. Bárki kezet nyújthat nekünk, főleg azoknál, akik felnőtt korukat és növekedésüket önfenntartásként fogták föl, kudarcként élik meg, hogy kérniük kell, el kell fogadniuk mások segítségét. Gondoljunk például a betegségre, ami eléggé elterjedt tapasztalat az emberi életben. Életünk során sokszor, akár csak egy rövid időre is, elveszítjük egészségünket, ami azonban arra késztet bennünket, hogy megérintsük az akaratunk és testünk között létrejövő ellenségeskedést. Akarunk valamit, de a szervezetünk más csinál, egészen másképp reagál. Abban a pillanatban ráébredünk, hogy szükségünk van valakire, aki testileg tud segíteni, és sokszor megalázónak érzékeljük azt az élményt, amikor hagyjuk magunkat megérinteni, segíteni, etetni, megmosni. Számunkra mindez visszalépésnek tűnik a gyerekkorba, vagyis abban az időben, amikor az életünk valaki más kezében volt. De a felnőtt élet legnagyobb tudatossága, hogy soha nem feledkezik meg arról, hogy bármennyire is fejlődhetünk az önellátásban, életünk továbbra is valaki más kezében marad. Ez nem átengedése, vagy elengedés, alárendelődés a másiknak, hanem annak a felismerése, hogy soha nincs olyan emberi élet, amely ne kapcsolódna másik élethez. Valójában pontosan a másik az, aki bizonyos mértékig lehetővé teszi létezésemet. Szerkezetileg az emberi élet csak és csak akkor észleljük ilyennek, ha a másik az, aki nyilvánvalóvá teszi emberségemet. Csak ha szívesen fogadnak, akkor érzékelem a bennem lévő jóságot is, csak ha szavam meghallgatásra talál, akkor érzékelem önmagam értékét. Amikor pedig másokon segítek, akkor valójában ő tesz engem teljessé. Kalkutai Teréz anya vallotta, minden reggel örömmel kezdem a napot, új alkalom arra, hogy valami jót tegyek. A másik az, aki segít megérteni azt az emberiséget, ami rejtett és ismeretlen számomra. Amikor azt mondjuk, hogy a felnőtté válás azt jelenti, hogy kórosan függési viszonyba kerülünk a másikkal, de fel kell ismernünk, hogy abba kell hagynunk annak a hamis elképzelésnek az üldözését, hogy az ember akkor szabad, ha függetleníti magát a körülötte lévőktől. Ebben az értelemben a lelki élet hatalmas segítség. Az egész keresztény tanítás például pontosan a szeretet tapasztalatára épül, amelynek elsőbbséget kell élveznie minden negatív sötétség fölött, amelyet életünkben fölhalmoztunk. Ha továbbra is meg vagyunk győződve arról, hogy nem vagyunk méltók a szeretetre, ez a hit gátolja, vagy ez az elképzelés gátolja a kegyelem megtapasztalását. A kegyelem ugyanis az a mély meggyőződés, hogy valaki minden érdemem nélkül szeret. Szeretettek vagyunk, sőt, szeretettek vagyunk valaki szemében egészen annyira, hogy hajlandó volt feláldozni, ami a legdrágább, ami csak lehet, ami nem egyszerűen saját élete, hanem a fiú élete. Ebben az értelemben mély különbséget kell tennünk az egyszerű vallási tapasztalat és a hit tapasztalata között. Ha a vallásos élményt mindenkinek meg lehet adni, akkor hittől függetlenül is megnyugtató élményként mutatva be. Itt a személyes Isten találkozást az élménnyel azonosítva Istent bálványokkal helyettesítjük. A hit tapasztalata azonban fölülmúlja a vallási élményt, és mindenekelőtt annak tapasztalata, hogy engedjük magunkat megváltoztatni alapvető az önmagunkról, a világról és Istenről fölfogásunkban. Valójában, ha alapvető fölfogásunk nem változik, továbbra is úgy értelmezzük Istent, mint gazdát, aki birtokol, mint bírót, aki folyton ellenőrzi életünket, szemmel tart minket. Amikor azonban úgy fogjuk fel, mint atyát, mint ingyenes szeretetet, mint az üdvösség tapasztalatát, megváltást, mint az újrakezdés lehetőségét, talpraállást egy újabb esélyre. Úgy gondolom, hogy pontosan ebből a megfontolásból kiindulva mondja ki Jézus az evangéliumban, hogy Isten országába való belépéshez olyanná kell válni, mint a gyerekek. Ez nem az élettel kapcsolatos ártatlan, naív hozzáállás újra elsajátítása, hanem az, hogy ezt ismét azzal a létfontosságú hozzáállással tegyük, amely mindig a szükséges kötelékben gondolja életét. Valójában a gyerek nem képzeli el önmagát egyedül, hanem mindig a felnőttel kapcsolatban, és nem egy semleges felnőttel, hanem az anyjával és az apjával, vagyis azzal az alakkal, személlyel, valakivel, akit nekünk terveztek és képzeltek el, nem ellenünk. Ez az oka annak, hogy amikor a gyermek sérülni látja a felnőttbe vetett bizalmát, éppen ebben a pillanatban mélyreható boldogtalanság keletkezik benne, amely akár magának az életnek az elutasításával, vagy a többiek elől akár egész életre bezárkozó magatartásban is megnyilvánulhat. Akkor most menjünk Jézus és mindannyiunk útjának végső állomásához, hogy találkozhassunk a végtelen irgalom tekintetével. Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Az ünnepélyes pillanatban, mert a passió is egy sajátos lakodalmi ünnepség, éppen itt ünneplik meg Jézus és az egyház esküvőjét, odaszegezve a kereszthez, Jézus tekintetét az égre emeli, atyához, kérve az erőt, hogy mindvégig hűséges akaratának teljesítésében. Ugyanakkor lefelé is tekint a földre azokra, akik még a hit útját járják. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: asszony, nézd a fiad! Aztán a tanítványhoz fordult: nézd az anyád! Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és a szeretett tanítványa, szólt hozzá. Jézusnak ez a tekintete Máriára és a gyermek végtelen tekintete, mert látja összetört anyját, aki teljesen részese az ő fölajánlásának, fájdalmának, megaláztatásának, de tekintete túlmegy ezeken a rokoni és emberi érzéseken. Azokban a percekben, amikor beteljesíti az atya akaratát, mint halálig engedelmesen, ő új Ádám lesz, és Máriában az új Évát látja, az igazi nőt, aki arra hivatott, hogy az új emberiség anyja. Ezért szólítja őt asszonynak, ahogy asszonynak szólította őt Kánában a mennyegzőn, ahol már megtörtént az ő fájdalmas, dicsőséges kálváriájának az elővételezése. Mária kevés szóval élt az evangéliumok szerint. Az ige volt az ő szava. Ma is. Az első lépés ahhoz, hogy a hitet radikálisan forradalmivá tegyük az életünkben, hogy megszabaduljunk Istentől. Az Isten szó szándékosan most itt kisbetűvel van írva, mondva, mert azt az Istent, akitől meg kell szabadulnunk, a fejünk, az érvelésünk, a félelmeink, a történelmünk, a képzeletünk teremtette, úgynevezett Isten. Nagyon gyakran a kereszténység, amely csalódást okozott nekünk, nem az igazi, hanem az, amit a fejünkben teremtettünk. Isten sokszor volt számunkra menekülési útvonal, drog a valóság elől, menekülés a magunk elképzelésébe, a helyzetek elviseléséhez, a félelem kiűzéséhez. Ám amint ez a pillanat véget ért, részévé vált azoknak a dolgoknak, amelyeket azért tettünk, hogy továbbra is a felszínen maradjunk. A keresztény hit benne Isten, nem valami túlélési csomag, amit, ha nagy baj van, gyorsan előkapunk, hogy ja Istenkém. Amíg nem szabadulunk meg ettől a szubjektív Istentől, nem hagyunk teret az igazi Istennek, az objektívnak, annak, akit nem a fejünk és a képzeletünk teremtett, Istennek, aki van. Az Isten, aki valóban életet adott nekünk, aki a világra jött, aki meghalt értünk, aki föltámadt, aki megmentett minket. A különbség komoly és jelentős. Képzeld el, hogy egy sivatagban vándorolsz, süt a nap, és érződik a hőség. Az izzadság lefolyik a homlokodon, kiszárad a szád, és néptelen nyomon nő benned a szomjúság, de a láthatáron nincsenek oázisok, források, mentőcsapok. Ez a vízigény valódi, objektív szükséglet, nem valami paranoiánk vagy fixációnk hozta létre, ez valós és konkrét igény. Milyen megoldást fogadjunk el? Melyik kiutat válasszuk? Megállhatnánk, becsukhatnánk a szemünket, és elképzelhetnénk a vizet. Győződjük meg arról, hogy minél többet gondolunk erre a vízre, annál jobban oltjuk szomjunkat. Mihez vezet minket egy ilyen választás? Csalódásra és halálra, mert képzeletünk egyetlen erőfeszítése sem tud válaszolni arra a konkrét szükségletre, amelyet érzünk. A víz nem az én érvelésem teremtménye. A víz számomra objektív dolog. Vagy van, vagy nincs. Nincsenek alternatívák, kiskapuk, nincsen más lehetőség. Ugyanez vonatkozik arra a boldogság és értelem iránti szomjúságra, amelyet a szívünkben hordozunk mindannyian. Ez nem a mi szeszélyünk által keltett szomjúság, ez az igazi, valóságos, teljes szomjúság. Ez az igény, hogy szeressünk, és hogy szeretve érezzük magunkat. Az az igény, hogy legyen értelme, jelentése az életnek, hogy teljességgel élvezzük az életet, amit hiányként érezzünk belénk nyomva. A bennünket elfogadó nyugtalanság és behálózó vagy elfogó nyugtalanság olyan, mint a szomjas ember sóhajtása és zihálása a sivatagban, aki kétségbe esetten keresi a vizet, és a saját erejéből tud csak homokot vinni a szájába. Határunk és szomjúságunk ebben a szélsőséges megtapasztalásban, ott találkozunk Istennel, és ott értjük meg, hogy ő nem egy hétvégi hobbi, vagy egy néphagyomány, amely összekeveredik országaink folklórjával. Isten nélkülözhetetlen számunkra, mint az oxigén a testünk számára. Neki vagyunk teremtve, ahogy a növény a napnak van, ő teremtve még akkor is, ha a földhöz tapad. Ez a nap a rejtett, titkos, de alapvető létfontosságú alapelve. És ez az Isten nem eshet egybe a képzeletünkkel. Nem lehet képzeletünk teremtette Istene. Jacques Lévé domonkos atya vallomásával zárom most elmélkedésünket. Amikor egy számunkra túl nagy igazsággal találjuk magunkat szemben, keresnünk kell valakit, aki elég nagy ahhoz, hogy azt megértse és meg is tudja magyarázni. Isten nem az emberek nívóján él. Egyedül Isten képes Istenről jól beszélni. Egyedül Isten képes Isten titkait fölfedni előttünk. Amikor ezt az igazságot megértettük, már közelebb jutottunk Isten igazi megismeréséhez, fölfedezéséhez is. De hosszú időre van még szükségünk arra, hogy mindezt valóban meg is értsük. Hallgassuk csak ezt a békét, ének foszlányt, amelyet több ezer esztendő választ el a történelem titkokkal terjes ölében az Énekek éneke könyvéből. Kerestelek az éjszakában, akit a lelkem rajongva szeret. Kerestelek, de rád nem találtam. Felkelek újra, és bejárom a várost, a tereket, az utcákat. Keresem azt, akit a lelkem rajongva szeret. Láttátok-e őt, lelkem szerelmét? Megtaláltam, megragadom őt, és el nem bocsátom, míg csak be nem viszem az anyám házába, szüleim hajlékába.
Kerestük a földön égen, de nem leltük nyomán, zúgó szélvihar ragadta el. Kerestük tűzben, vízben, éltető szavát, izzó tüzes folyam temette el. Eltűnt a mélyben, törökre, tanítás a szélben szállt a van. Eltűnt a mélyben, körünkre oda, tanítás a szélben szállt a van. Köztünk már üres szépen él száz nemzedék. Lesz-e, ki elbeszéli, s ki meghallgatja tál, mint adta Krisztus értünk életét. Eltűnt a mélyben, örökre oda, folyó.